Mika János, éghajlatkutató, az Eszterházy Károly Egyetem tanára, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A hírek előtt a Hülyeség kora című filmre utalással fejeztük be a beszélgetést, amit az én egyik kérdésem után említett meg. Az optimista forgatókönyv, az mivel számol? Hogy fogunk élni 100 év múlva?
Hát az optimista forgatókönyv arról szól, hogy alig valamivel lesz magasabb a kibocsátás, pontosabban a koncentráció, tehát egy ilyen 10%-kal, ez pár tized fok, 0,3 tized fok középértékben, amennyivel melegebb lenne, tehát ez mondjuk 15 év alatt megvalósulhat, ez a 3 tized fok melegedés, azért nem szabad elfelejtenünk, hogy nem villámgyors ez a folyamat szerencsére. Évtizedenként 1-2 tized fokkal emelkedik a föld átlag hőmérséklete. Magyarország talán egy 30-40%-kal gyorsabban melegszik, de ez nagyjából ugyanaz a nagyságrend.
Magyarország miért melegszik 30-40%-kal gyorsabban?
Hát ezt nehéz megmondani, az éghajlati modellek mutatják ezt és a tényleges adatokat. A legfontosabb tényező valószínűleg az, hogy a napfénytartam is párhuzamosan növekszik a melegedéssel, tehát több energiát enged be a kevesebb felhőzet nálunk.
De fölöttünk kevesebb felhő van, mint mondjuk Ausztria
fölött. Csökkenő mennyiségű, tehát a mi korábbi értékünkhöz képest kevesebb a évtizedek során. Ezt a mérések is megerősítették, a magyarországi mérések. Ez nem egyedülálló, tehát az átlagnál jóval kevésbé melegszik az egyenlítő vidékkel, rengeteg felhő eső víz miatt. Az átlagnál jóval gyorsabban melegszenek a kontinensek és az északi területek, az egyébként nagyon hideg területek, és hát még mi is egy kicsit talán belesünk a gyorsabban melegedő területekbe.
Felhőket nem lehet csinálni? Mert azt tudom, hogy a felhők modellezése, előrejelzése az egy nagyon nehéz dolog, de csinálni azt állítólag tudnak.
Hát ködöt fejlesztünk inkább verbálisan néha, tehát a köd egyébként alacsony szintű felhő úgy fizikailag. Ezzel még nem foglalkoztak igazából, hogy felhőt lehessen csinálni, azért mindig gondolnunk kell arra, hogy ez mindenféle más változásokat is okozna, ha meg tudnánk már csinálni, akkor is. Tehát ezért ezt óvatosan kell, de én úgy tudom, hogy még ez komoly formában nem valósult meg. Ugye a jégeső elállítás is még kísérleti stádiumban van Magyarországon és a világban is.
Az alkalmazkodó képességet, azt hogyan illesztik be a modellekbe, vagy azt honnan lehet sejteni, hogy az emberiség hogyan lesz képes alkalmazkodni a 4 forgatókönyv valamelyikéhez, vagy ezek változataihoz?
Hát ilyen éghajlati modell, az éghajlati modellek erről nem szólnak, ezek csak az éghajlati változásokig számolnak el. Azt, hogy a társadalom majd miképpen reagál, arra hát elsősorban hidrológiai, biológiai, növénytermesztési, erdészeti modellek vannak, azokat könnyebb kiszámolni, hogy a természeti változások milyenek lesznek, vagy a társadalom hogy fog reagálni, erre kísérletek vannak, de hát a társadalom mozgás törvényeit igazán pontosan nem ismerjük, tehát ott inkább csak kibernetikai jellegű modellek állnak rendelkezésre. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és hogyha nem valamilyen választ kapunk, azt valószínűleg nagyon óvatosan kezelik ez ilyen modellek gazdái is.
Nehogy pánikot csináljanak vele?
Hát nehogy beavatkoznak a társadalom életébe ezekkel az eredményekkel, akár pániképpen, akár pedig túlzott lezserséggel várándítás lehetőségét erősítendő.
Azt lehet-e tudni az éghajlati modellekből, hogy ha bekövetkezik valami katasztrófa, egyáltalán mi az éghajlati katasztrófa, akkor az hol fog bekövetkezni?
Hát az a baj, hogy mindenhol, tehát a tengerszint emelkedése például mindenhol egyformán, tehát ahol tenger van, a másik fele a világnak, aki nem a tengerpartokon él, az meg minden drágában tud megvásárolni, meg küzdeni kell azokkal az emberekkel, akik hát óhatatlanul helyet keresnek maguknak. Talán egy kis kitérő a mostani migrációról, nem elmúlt évek migrációról, valószínűleg ebbe belejátszik, nagyon kedvezőtlen időjárási anomáliák azokban a térségekben, ahonnan a menekült hullám elindult. Tehát éppen, hogy az életre lehetséges területek ezek, és hogyha néhány év romlik, például Szíriában 2011-es arab tavasz előtt 5 esztendőből 3 asszályos volt. Tehát el tudjuk képzelni azt, hogy az már éppen a élhetetlenné tette lokálisan ott a vidéket, hogy aztán abban eznek milyen kapcsolata van a háborúkkal, melyik volt előbb, melyik volt utóbb. Mindenképpen egy rossz élet körülmények között vannak sok helyen emberek éghajlati okokból is. 2007-ben az ENSZ menekültügyi főbiztossága, tehát ugye mondjuk 8 évvel vagy 7-tel a menekült hullám elindulása előtt, már azt jósolta, hogy ha nem történik semmilyen kibocsátás mérséklés, akkor 2050-re 250 milliárd, uszkve 1 milliárd klímamenekült lesz a világban. Ők akkor úgy számoltak, hogy alapvetően a tengerszint emelkedése miatt még ezeknek a meleg száraz területeknek a leromlásával nem is igazán számoltak. Tehát a 250 milliárd is borzalmas mennyiség, ugye akkoriban 50 millió menekültje volt a világnak, nem nagyon tudtak velük mit kezdeni, ez most már biztos, hogy nagyobb ez a szám. Talán még nem ért el a 250 milliót, sőt biztos. De ugye el tudjuk képzelni, hogy ha egy drasztikus klímaváltozás történne, akkor annak azok az emberek is meginnák a levét, akik nem a tengerpartokon élnek, hanem beljebb, és hozzájuk kényszerülnek el ezek a menekültek.
Ez időjárási anomália, az nem tud kiegyenlítődni? 3 év aszály, aztán 3 év eső?
Hát csak az első 3 év nehéz, tehát azt kell túlélni. Hogyha túl tudta élni az aszályt, akkor utána az esőt már túléli az ember, csak az ember nem arra született, hogy na megvárja, hogy hát a következő 3 év jobb lesz, hanem még nyilván sokfajta csábításnak is engedve elindulnak.
Korábban is így volt? Vagy erre csak a történeti adatunk vannak a régi korok történetíróitól? Vagy egyszerűen túl sokan vagyunk, az a baj?
Hát ugye egyre többen vagyunk. Hát már most nem vagyok egy menekültügyi szakértő, de valószínű, hogy ilyen fokú anomáliák, ilyen gyakorisággal nem léptek föl ezeken a területeken. És hát nem voltak ezek a háborús események, ugye a 11-es arab tavasz az ugye a térségben nem azt hozta, amit vártunk tőle.
Mi történik az óceánokkal? A rossz meg a jó forgatókönyv esetén?
Hát valószínűleg mind a két esetben emelkedik a mennyiségük, a szintjük évtizedeken, sőt inkább évszázadokon keresztül. Kérdés, hogy milyen ütemben. Tehát ugye a legrosszabb forgatókönyv esetén század végére megközelíti az 1 métert a tengerszint emelkedés. Eddig ugye 19 cm történt meg, tehát 5-ször annyi lesz. És folytatódik további évszázadokban az a baj, hogy már a levegőt tegyük föl, sikerült állandó értéken, állandó hőmérsékleten tartani. De mélyebb rétegek még további tengerszint emelkedést okoznak, és hát ez a tengerpartokon. Ugye nem csak az a baj, hogy a városokat körbe kell gáttakkal venni, tegyük fel, lenne rá elég betonunk, elég sok pénzünk, meg időnk is, de az összes többi területen is betör a víz, ahol éppen nem álltunk gátat, tehát biztos, hogy bizonyos területeit a Földnek el fogja ez a többlet vízönteni. Egy szerencsénk azért van, ezt érdemes említeni, a tengeri jég olvadása nem fokozza a világ tengerszintjét. Arhimédesz törvényéből ez levezethető, hogy ha csak a tengeri jég olvadna, nincs ilyen szerencsénk, akkor nem emelkedne a tengervíz szintje, és a szárazföldi jegek is olvadnak, és hát akkor ez emeli a szinten.
Tehát csak arra kell vigyázni, hogy a szárazföldi jég ne olvadjon. Ami már, ha benne van a tengerben, akkor arra érvényes Archimedes törvénye, és
ha
az már nem
van, és úszik.
És úszik. Tehát úsznia kell, az már olvadhat.
A nyugat-antarktiszi jégtön benne van, de nem úszik. Ezért az simán 5 méterrel megemelheti világtengerszintjét, hogyha teljesen elolvad.
És arra nincs módszer, mint ahogy az előbb mondtam, hogy ezt megóvják az olvadástól, kivéve, ha a melegedést sikerül 2 foknál megállítani.
Valószínűleg ez az univerzális megoldás az utóbbi. Technológiailag nagyon nehéz elképzelni, hogy egy ilyen befelé sodródó jégtömböt megállítsunk, és visszakormányozunk a helyére.
Mekkora esély van arra, hogy ezt a 2 fokot egy klímaegyezménnyel meg lehet csinálni? A klímaegyezmény egyik részlete szerint előrehaladási jelentéseket is kell tenni, hogy ki mit tett annak érdekében, hogy az egyezménnyel foglaltakat betartsák.
Nyilván egy egyezmény nem elég, sőt, most látható a párizsi megállapodás eredménye, tehát hogyha mindenki betartja azt, amit a párizsi megállapodás kapcsán vállalt, az körülbelül az 1/3-át oldja meg a 2030-ra szükséges lépéseknek. Tehát további még 2 hasonló erejű egy megállapodásnak kell bekövetkeznie, majd utána 2030 után fenntartani ezt a csökkentési ütemet, tehát még további újabb és újabb egyezmények. Tehát ez egy nagyon fontos sorozat, de valószínűleg, ahogy az űrhajó is az elején igényli a legtöbb energiát, itt a kibocsátás mérséklésnél is valószínűleg a további egyezményeket már könnyebb lesz megkötni, mint amit ezt a párizsi megállapodás volt. Időnként keverjük az egyezmény és a megállapodás szavakat. A párizsi az történetesen megállapodás, mert az egyezmény a környezetpolitikában az a fajta dokumentum, amit minden ország csak ratifikációval fogadhat el, és amelyek keretegyezmény jellegűek, tehát körvonalaznak feladatokat. Párizsi megállapodás az elég konkrét, de annyira nem konkrét, mint egy jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv pedig kimondott vállalásokat tartalmaz. Amikor 2015. december elején Párizsban elfogadták a megállapodást, akkor maga a dokumentum nem tartalmazott egyetlen ország egyetlen vállalását sem. Egy következő egy évben sikerült tető alá hozni a országoknak a ratifikációt és a megállapodást. Tehát minden ország tett vállalás, például Magyarország 40%-kal csökkentését vállalta a kibocsátásainak 2030-ra. El kell, hogy mondjam, hogy nagyjából megtörtént ez már napjainkra, tehát csak nem szabad visszaromlani.
Azt hogy lehet lemérni, hogy egy ország a kibocsátását mennyivel csökkentette? Ez nem egy kép, amit laboratóriumban meg lehet mérni. Annál ez nagyobb.
Nagyon részletesen leírt módszertana van ennek. Minden ország maga felelős azért, hogy átlátható módszertannal ezt a világ elé tárja. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy sőt, lefüggönt a szobában emberek eldöntik, hogy mit hazudjanak, hanem ellenőrizhető módon, sőt a éghajlatváltozási kormányközi testület illetékes bizottságai által időről időre ellenőrzik ezeket a dolgokat minden országnál, nem nagyon gyakran. De Magyarország is megélt, ha jól emlékszem, kb. 2005-ben egy ilyen ellenőrzést. Tehát ez elvileg megy, és a párizsi megállapodáshoz csatlakozásnak is feltétele, hogy vállalják az országok, hogy ezeket az adataikat közreadják.
Tehát a párizsi megállapodás egyharmadot tud hozni ahhoz képest, amennyit kellene akkor, és az se volt könnyű összehozni, akkor mit kell még vállalni, hogy a maradék kétharmad meg legyen?
Hát további számokat, további csökkentéseket, tehát ha nem 40, hanem magasabb százalékot, esetleg nem 2030-ra, mert az már egyszer megbetörtént, de mondjuk az ellenőrzések kimutatják pár év múlva, hogy nagyon jól állnak az országok, akkor tehetnek egy erősebb vállalást, akár már 2030-ra vonatkozóan is, mint a korábbi és hát jól haladó teljesítésüket. Amennyire én tudom, a 2020-as vállalásokat, ami nem Párizsnak tudható be, hanem egy Európai Uniós egyezmény volt 2008-ban, ha jól emlékszem, 2020-ra Magyarország 20%-kal csökkenti az energiafelhasználását, 13%-ra emeli a megújuló energia arányát, azért nem 20%-ra, mint az európai átlag, mert kevesebb van nekünk objektíve is. Van olyan ország, amelyik majdnem 50%-ra a csökkentést vállalt 2020-ra, és úgy tűnik, hogy meg is fogja tudni csinálni. Tehát van még erre lehetőség, és tényleg én kedvezőnek látom azt, hogy a világgazdasági folyamatai a kevésbé anyag- és energiaigényes termékeket részesítik előnybe, tehát segít. Nem véletlen, hogy amikor az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy ő kivezeti a párizsi megállapodástól 2020-tól kezdődően az Egyesült Államokat, szerencsére nem teheti meg hamarabb, akkor számos nagy vállalat, ipari partner hát tiltakozott, és azt mondta, hogy ő pedig tartani fogja. Nyilván nem
államok is bejelentették, hogy ők a maguk részéről inkább tartják.
Igen, de az államoknál az ember jobban gyanakszik politikai motivációkra, mint egy gazdálkodó szervezetnél, ahol valószínűleg belátták azt, hogy hát a számukra kedvező gazdasági tendencia az a kibocsátás mérséklése, és nem annak a megtagadása.
Az átlag ember, aki fogyasztóként lép föl a termékek iránt, az annak hogy lehet megmagyarázni, hogy ő próbálja a kibocsátását csökkenteni. Azzal, hogy ne vegyen nagy autót?
Meg kell neki mondani, hogy hol jár jobban. Tehát, hogyha neki papírral, ceruzával, vagy most már számítógépen be lehet bizonyítani, hogy egy takarékos izóval jobban jár, hogyha nem valami nagyon silány terméket vesz meg, mert pénzt fog vele megtakarítani. Most beteszt 3-szor annyit, de mondjuk 6-szor annyi ideig él a készülék, mint korábban.
De ezt nem szoktuk elhinni. Biztos emlékszik rá, amikor bejelentették, hogy kivezetik az izzókat az Európai Unióban, akkor felvásárlási roham indult meg a hagyományos izzók iránt.
Jó, hát mindenféle szamárságot el lehet az emberekkel hitetni, meg annak az ellenkezőjét is. Azt gondolom, hogy ha mindenki csak abba gondolkozna, hogy hol tud spórolni, mert és látja, hogy megkapja a párat. Tehát például, hogyha én fölveszek egy pulcsit, és egy fokkal lejjebb veszem a termosztátot, hogyha olyanom van, akkor azzal megtakarítok kb. 6%-ot. Tehát most jó-e nekem, hogy egy fűtési költség 6%-at megtakarítom? Hát persze, hogy jó. Csak a hétköznapokban nem gondolunk, és ilyen kényelmesebb inkább kinyitni az ablakot, ha melegünk van. Tehát ha a valaki, aki a nem a termékek felhasználásában, eladásában érdekelt világszerte, hanem a világ jólétében, és valaki reklámozna az energiatakarékosságot, így papírral, ceruzával kiszámoltan, és az emberhez szólva, hogy koma, ha te ezt meg azt csinálod, ennyi meg ennyi pénzed marad. Ha csak mindenki az előnyt ki tudná használni, ki akarná használni, lenne rá tudása, és nem lenne félrevezetve rengeteg fogyasztásra orientáló reklámmal, akkor már sokkal jobb lenne az embernek.
Jó, de hogyha megspórolok egy csomó pénzt az energiaköltségen, akkor azt nem azért csinálom, hogy utána vegyek belőle valami jó kis terméket, aminek az előállításához töménytelen széndioxidot okáttak a levegőbe?
Hát lehet ilyet is így is élni, és akkor tényleg nem tett semmit az ember érte, de ha már valaki utána számol és megtanulgatja ezeket a dolgokat, akkor valószínűleg a vásárláskor is figyel például arra, hogy ne távolról jött agyoncsomagolt cuccot vásároljon, hanem valami helyi terméket, nem azért, mert hogy magyar, az se lenne ördögtől való, de hogy igazából a szállítási költséget, anyagköltséget lehessen megtakarítani.
De az emberek szokták azt mondani, hogy hát könyörgöm, itt olyan játékosok magatartásáról van szó, mint az Amerikai Egyesült Államok, meg Kína. Hát ne jöjjenek már nekem az én saját otthoni csaphasználatommal. Hát ki vagyok én ezekhez képest?
Hát, ha odafigyel az ember, és pénzt takarít meg magának, akkor együttes játék. Világnak jót tesz, mert kevesebb bocsát ki, saját magának és családjának még inkább jót tesz, mert megtakarít valamennyi pénzt. Csak ezt a megtakarítást se szoktuk észrevenni.
Az ökoszisztémák, azok mennyire rugalmasak?
Van nekik rugalmasságuk, de vannak olyan környezeti állapotok, amiket soha nem tanulhattak meg. Tehát például a Gaia hipotézisre hivatkozni azzal, hogy majd a természet úgyis rendbe hoz mindent, azért botorság, mert olyan gyorsak a mostani változások, amiket még ez az ökoszisztéma, ha képes lenne is mindent megtanulni, akkor se lett volna módja a múltban megtanulni. Tehát nem tudná, hogy mit csináljon vele.
Lehet, hogy hibázna?
Minden bizonnyal, hogyha most valószínűleg hibázna, ha nem hibázna, akkor most nem beszélnénk arról, hogy egy fokot már melegettünk, mert akkor azt helyre tette volna az ökoszisztéma, és nem melegettünk volna semmit.
Amikor nem rugalmas, akkor az azt jelenti, hogy nem működik?
Nem, azt jelenti, hogy nem megy oda, tehát ugye egy növény nem tud oda szaladni oda, ahol neki optimális a klímája.
Kipusztul és kész ott.
Hát először csak ugye a tolerancia tartományán belül kevesebb termést hajt, kevesebb zöld tömeget. Még akkor még él, még többet hajt, mint előző évben, csak egyre kisebb a növekmény. Aztán ha még tovább kikerül a tűrés határból, már a tiltott zónába, ahol már nem tud létezni, akkor ott valószínűleg elpusztul. Még szerencse, hogy aki helyére akar jönni, másik növény, az sem megy oda olyan könnyen. Állatoknál kicsit jobb a helyzet, ők tudnak szaladni, csak hát azért az ő útvonalukat is sokszor elállják a természetellenes folyosók, tehát országutak, épületek, mindaz, amit az ember épített.
Magyarország viszonylag messze van a tengerektől és az óceánoktól. Mi mit fogunk érezni egy rossz forgatókönyv esetén?
Hát sok menekültet. Tehát mindenki el akar menni a tengerpartokról. És hát ugye esélyes, hogy hozzánk is eljut. Most itt ez nem egy olyan utalás, amivel a 2014-15-ös éveket akarom visszahozni, lehet, hogy máshonnan más emberek. Már 2005-ben kb. 500 ember el kellett, hogy költözön Tuvalu szigetéről, Csendes óceánból, mert őket már elérte a víz, és Új-Zélandba kellett költözniük. Tehát ez egy létező folyamat. Az nagyon egyértelműen a klímaváltozáshoz volt kötve, ezek a mostaniak inkább időjárási anomáliákhoz és rengeteg emberi borzalomhoz és politikához, amihez nem sokat értek.
Folyóink áradni fognak? Jobban, mint most?
A jelentések azt mondják, hogy a nagy folyamok vízszint emelkedése nem hozható egyértelmű kapcsolatba a klímaváltozással. Valószínűleg azért nem, mert nagyon sok más változás van a folyómedrekben. Ugye kiépítik, gyorsítják a lefutását a hullámoknak, tehát lehet, hogy nem a klímaváltozás miatt érkezik erőteljesebben, hanem gyorsabban leszalad.
Nem tud szétterülni a természetes áttereken, hanem mint egy csatornában lezúdul az
igen,
egész.
Igen, 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 pontosan ez, és akkor ugye nem csak, hogy kevesebb időt hagy az alkalmazkodáshoz, a gátak kiépítéséhez, hanem eleve objektíve magasabb szinttel érkezik.
Azok az országok, Kínát szokták emlegetni, akik a fogyasztásuknak még nincsenek azon a szintjén, meg a kibocsátásuknak se, amilyen szintén Európa mondjuk van nekik. Mi érdekük fűződik ahhoz, hogy ezt a rendszert betartsák?
Hát Kína tekintetében rossz hírem van, egy átlag kínai valamivel már többet bocsát ki, mint egy átlag Európai Uniós polgár. Ha úgy hiszük, hogy sokkal rosszabban élnek, amit nem tudom, igaz-e vagy sem, de a elmúlt évek statisztikaiban éppen, hogy egy picivel megelőzte egy főre vetített kibocsátásban is. Nyilván nem a háztartási kibocsátások nagyok Kínában, hanem az ipariak, energetikaiak, de hát akkor is már nem mondhatjuk azt, hogy ők elmaradottak. Mint ország már nagyon régóta a legnagyobb kibocsátó, egy főre vetítve az Egyesült Államok még körülbelül kétszer annyit bocsát ki egy Egyesült Államok beli polgár, mint egy Európai Uniós és vagy kínai polgár. Tehát itt még az Egyesült Államok felelőssége meglehetősen meg jelen van a kétszeres értékkel. De már Kínának az egy főre vetített kibocsátása is stagnált az elmúlt években.
Egyesült Államokat kell megcélozni? Valamilyen pompás érveléssel, egy meggyőző érveléssel, hogy fogyasszanak és bocsássanak ki kevesebbet?
Igen, hát lehetne ott az árakat egy kicsit csökkenteni, mert úgy tudom, hogy az energiaárak alacsonyak viszonylag. Hát igen, igen, tehát egyfőre vetítve ők a legnagyobb kibocsátók, de azért nem elhanyolhatók a többiek se. India például még egyfőre vetítve és egyértelműen növeli a kibocsátását az elmúlt években. Hát ők egy nagyon alacsony értékről indultak, és még ennek fölfele Kína is elég alacsony értékről indult, de ők más stagnálnak.
Az a megoldás, hogy akkor például Indiában segíteni a jobb megoldások gyakorlatának elérésében őket, hogy ne járják végig azt az utat a szénen kezdve, mint amit mi végig jártunk?
Hát ez bizonyára segítene ilyen gazdasági kérdésekben, nehezen tudok szakértői véleményt megfogalmazni. Ez valószínű, hogy a tudás átadás, a tudás transfer sokat segítene. Őnekik is azzal együtt, hogy hát tudólévően egy nagyon alacsony életszínvonalon élnek ők átlagosan.
Magyarán akkor a mostani nagy meleget, ezt még ne fogjuk teljes egészében a klímaváltozásra? Ne teljes egészében fogjuk a klímaváltozásra?
Hát olyan értelemben nem, mert máskor is volt, tehát mert nagy melegek mindig voltak. Ugye a mi hőségrekordunk megdőlt egyszer, ha jól emlékszem, 2002-ben, valami 41 pár tizet fok Békés Csabán, aztán 2007-ben 42 fok. 2007 óta nem dőlt meg az abszolút rekordunk. Mind a két értékben voltak olyan helyi körülmények, amelyek kétségbe vonhatóvá tették, hogy pont az a rekord pontott igazán. Amiatt volt a egyik esetben például tűzgyújtásról tudunk, ami...
Megfűtötte a hőmérőt?
Hát meleg levegőt fújt oda a szél, nem gyulladt meg a hőmérő, különösen, hogy elektronikus fémdobozban. Másik esetben meg homok fölött mérték ezt az értéket.
Ami... Ez meg remekül sugároz.
Igen, igen, hát ugye ott mérték, ahol állomást lehet csinálni, ott Kiskunság közepére nehéz fűvel borított állomást elképzelni, de tehát nem volt teljesen szabványos. Tehát ezek a rekordok, ezek maguktól dőlnek. Gondoljuk meg, hogy amikor hőségriadó van, az azt jelenti, hogy a legmagasabb fokozat 27 fok, az még csak a második fokozat. 3 napon túl 27 fok, napi közép az első, a legmagasabb 3. fok. Na ez körülbelül 6 fokkal magasabb, mint az átlag. Tehát 6 fokkal kell magasabbnak legyen, mint az átlag, ebből 1 fokot esetleg másfelet csinált a klímaváltozás közvetlenül. Többi az időjárásnak a velejárója, szélsősége.
Még sok van hátra a nyárból, kivárjuk az újabb rekordot. Mika Jánost hallották az elmúlt egy órában, éghajlat kutatót, az Eszterházy Károly Egyetem tanárát. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, további jó rádiózást.